kettő.
Kettő. Én csak annyit szoktam mondani, hogy próba 1-2-3. Már ez is, ez, nekem már ez is sound guy-os.
Hát igen, de ugye abban nincsen azért kell, hogy nagyon ciccege a magasad. Azért kell azt mondani, hogy kettő.
Ó, kettő. Aha.
Igen, tehát azért az angolban one, two, ugye? Tehát, hogy ott meg logikus.
Ja, most már two-nak fogom mondani a...
Two. Igen.
Most a hallgatók is betekintést nyertek abban, milyen, amikor ilyen hangmérnök képességekkel rendelkező podcaster van a mikrofon egyik végén.
Hát azért ne túlozzunk.
Képzeld el, tegnap megpróbálkoztam azzal, amit a pszichológus javasolt, hogy ne úgy kezeljem az internetes újságokat, mint hogyha abból folyamatosan ömlene a hír, ahogy egyébként az történik, mert ugye folyamatosan írják bele a híreket, hanem minthogyha egy újság lenne, mondjuk egy esti magazin, vagy egy reggeli magazin, vagy egy hétvégi magazin, valami ilyesmi, és ezért fogtam, és este fölcsaptam az egyik online hírportált, teljesen mindegy, hogy melyiket, úgy is látjátok majd, hogyha linkeljük a cikket, amiről szó van, és elolvastam ott az aktualitásokat, aztán tekertem tovább, és akkor jöttek ilyen érdekesebb hírek, ilyen kis belemenős, tudományos, meg aztán belebotlottam egy olyanba, ami egész véletlenül aktuális, és még politikainak is lehet mondani, de valószínűleg nem üti meg a nézőközönség inger küszöbét, majd el is mondom, hogy ennek valószínűleg mi az oka. Arról szólt a cikk, hogy volt egy Budapesten egy közösségi gyűlés, és ezen a közösségi gyűlésen az emberek arról beszélgettek, hogy kéne megreformálni a budapesti közlekedést. Szerinted ez hogy nézett ki?
A mindenségét. Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Mármint, hogy először a gyűlésről tudod, mi ugrott be? Itt a Hétkerben volt régen ez az Élhetőbb Erzsébet Városért társaság, vagy valami ilyesmi, akik ilyen még a Covid alatt voltak nagyon aktívak, hogy akkor mindent is be kell zárni, és hogy ez ne legyen bulinegyed, és blablabla, és akkor ott voltak ilyen gyűlések, ahol ők így az önkormányzati képviselőkkel ott vitázgattak. Nem tudom, hogy most itt ez milyen kontextusban értelmezendő. Ez egy ilyen pesti téma volt, vagy miről szólt ez?
Ez kimondottan pesti téma, tehát hogy kéne megreformálni, megváltoztatni, javítani a budapesti közlekedésen.
És a főváros kezdeményezte? Tehát, hogy ez egy ilyen hivatalos dolog volt?
Ez egy fővárosi kezdeményezés volt. Arra vagyok kíváncsi, és ezért beszélgetést akarok belőle kezdeményezni veled, hogy te hogy képzeled el, hogy ez hogy nézheted ki? Mi jut eszedbe arról, hogyha azt mondom, hogy közösségi gyűlés, ahol ilyen közösségi témákat vitatnak meg?
Hát nekem sajnos a reflexem, tehát amire azonnal gondolok, az, hogy van valami ilyen műfáznak a pislákoló neonos rosszul megvilágított terme, ahol van egy hosszú asztal, ahol mondjuk ott van 5-6 felelős, mondjuk a Karácsony Gergelynek a valakijei, meg ilyen közlekedés mérnökök, meg a nem tudom kik, és akkor van még mondjuk 80 ember a teremben, abból 40 ellenzéki újságíró, és egy nem ellenzéki, és akkor a többi ember meg, aki vagy nagyon ráért, vagy neki tényleg fontos ez a dolog,
És akkor ilyen előadóteremszerűen ülnek egymással szemben, és akkor beszélgetnek?
Hát a beszélgetés minőségét gondolom viszonylag alacsonynak, mármint, hogy szerintem ennek nagyon nincs igazi kultúrája Magyarországon, hogy ezek a panelbeszélgetések, nem tudom, hogy hívják ezeket pontosan, szóval az ilyen...
Igen, nekem is elsőre ez lett volna a gondolatom, ugye filmekben is láttunk már ilyet, hogy egy ilyen kis, a színpadon van az asztal, ott ülnek az ilyen reprezentatív emberek, és akkor velük szemben ül a tömeg, és akkor lehet jelentkezni, és lehet dolgokat mondani.
Mint a Parks and Recreation.
Ja, ugye. Kimenni a mikrofonhoz, és akkor ott beszélni, és akkor valamit reagál majd rá az ember. Uh-huh. Ez nem így néz ki. Vagy ez legalábbis nem így nézett ki. Ezt kérlek szépen úgy csinálták, hogy kikértek 10 000 nevet a lakossági nyilvántartásból, és ebből a 10 000 névből elkezdtek ilyen hát kohortok szerint embereket válogatni, aszerint, hogy milyen életkorú, aszerint, hogy használ-e autót, nem használ autót, stb. Ezeket úgy nézték meg, hogy küldtek nekik levelet, hogy ti vagytok itt sokan, random kikértük az adataitokat a nyilvántartásból, légy szíves, válaszoljatok erre a pár kérdésre, illetve mondjátok meg, hogy szeretnétek-e részt venni egy ilyen beszélgetésben. Tehát itt egyáltalán nem volt semmilyen politikai irányultságra való kérdés. Kizárólag olyan dolgok szerint válogatták az embereket, hogy milyen életkorúak, a nyilvántartás szerint milyen népcsoporthoz tartoznak, illetve azt ugye megkérdezték, hogy milyen közlekedési formát részesítenek előnyben, és ezután, miután ezek az adatok mind megvoltak, volt egy hozzávetőleges becslés már arról, egy kutatás arról, hogy Budapestnek milyen az összetétele, és megpróbálták ebből az embercsomóból, ebből a 10 000 emberből összeállítani egy reprezentatív kis csoportot, ami tükrözi arányaiban azt, amilyen a budapesti népességnek az összetétele.
Na hát így viszont módosítanám a válaszomat az előző kérdésre, mert hogyha ezt tudtam volna, ezt az információt, hogy itt volt egy tudatosság, illetve hogy ez egy meghívásos dolog, és nem csak meg volt hirdetve, és beszédülhetsz abba a terembe, hogyha ráérsz, így már nem gondolom, hogy annyira rossz minőségű lenne. Tehát hogyha szándékosan te választottad, hogy te oda elmész, mert hívtak, úgy már azt gondolom, hogy ennek sokkal több értelme van, és ez valószínűleg nem lehetett akkor egy rossz minőségű beszélgetés.
Ez volt ugye az, hogy hogyan választották ki a résztvevőket. Nagyon fontos, hogy magán az eseményen politikusok nem vettek részt. Tehát nekik nem volt dolguk, hogy részt vegyenek ebben a dologban, hanem az úgy volt kitalálva, hogy ezeket az embereket 4 napon keresztül foglalkoztatták, 2 hétvégén. Az első hétvégére meghívtak néhány szakértőt. A szakértők jöttek a BKK-tól, a Magyar Autóklubtól, a WWF-től, a Greenpeace-től, és arra vonatkozóan adtak elő ezeknek az embereknek, hogy most a közlekedéssel kapcsolatban milyen hatással van az a környezetre, milyen hatással van az emberekre, és direkt megkérték a szervezők ezeket az előadókat, hogy mindent, amit mondanak, meg mindenféle javaslataikat, amik vannak, amellé tegyenek prókat és kontrákat, és tehát 2 napon keresztül az első hétvégén ilyen fejtágításon vett részt ez a egyébként 50 ember, tehát akik végül ki lettek választva ebbe a dologba. És a rákövetkező hétvégén ezt az 50 embert szétültették ilyen néhány fős asztalokhoz, ahol nekik beszélgetniük kellett. Az asztalokat is úgy rendezték meg, hogy vegyesen legyenek benne, tehát ne kerüljön össze az összes biciklissel, hanem legyen minden asztalnál autós, biciklis, öreg, fiatal, fiú, lány, anyuka, mint tudom én. És neki kellett beszélgetni, és az előző héten hallottak alapján bizonyos problémákra megoldási javaslatokat tenni. Uh-huh. Szerinted, hogyha egyébként egy ilyen tényleg vegyesen válogatott csoportot összeültetnek asztalokhoz, akkor mi fog történni, amikor elkezdenek beszélgetni?
Hát most, hogy egyre több infom van az egészről, most egyre inkább afelé hajlok, hogy ez valószínűleg egy tök jó dolog, de csak azért, mert itt van egy szándékosság. Tehát itt konkrétan minden ember ebből az 50 főből, aki ott volt, az azért volt ott, mert azt gondolta, hogy ennek van értelme. Tehát innentől feltételezzek egyfajta konstruktivitást mindenkinek a részéről.
És ez is történt, és nem voltak semmiféle atrocitások, az emberek nem kezdtek el veszekedni egymással, végighallgatták egymásnak a gondolatait, és konszenzusos javaslatok kerültek ki az egyes asztaloktól, összesen 16 darab, ezt a 16 javaslatot pedig a budapesti főváros ígéretet tett rá, hogy mindegyiket meg fogja fontolni, és hogy ezeket a javaslatokat abban a formában, vagy valamilyen módosított formában, de megvalósítja. És ami számomra egy nagyon érdekes dolog volt, és amiért idehoztam ezt az egészet, az ahogy az újságcikk ezt az egészet közölte, és volt benne egy ilyen rész, hogy meglepő módon nem voltak atrocitások, és nem volt agresszió, és nem volt veszekedés, és nem volt hagyományos parlamenti értelemben vett politika.
Ja, tehát hogy azon rökönyödtél meg, hogy ez egy újságíró számára 2022-ben a meglepő komponens, hogy...
Igazság szerint nem rökönyödtem meg rajta, mert eszembe jutott valamit, amivel majd folytatom mindjárt, hanem hogy az van, hogy ez azért nem hírértékű igazán, és azért veszik el így a be nem rotált hírek közé, mert nincs benne az a komponens, az a pezsgés, az agresszió, a vita, mert hogy egyszerűen az emberek odafigyeltek, egymásra beszélgettek, normális hangnemben megvitatták a véleményüket, és utána javaslatokat tettek. Ennek jelen pillanatban a világon, nem Magyarországon, egyáltalán a világon nincsen hírértéke.
Nem, hogy hírértéke nincsen, hanem egyszerűen nem úgy vagyunk kalibrálva, hogy észrevegyük. Tehát, hogy nem nagyon szoktunk ilyen energiájú dolgokkal foglalkozni valahogy, vagy nem tudom.
Na, és egyébként ez rámutat arra, hogy valószínűleg lehet, hogy történik egy csomó ilyen. Sőt, lehet, hogy sokkal gyakrabban, mint amilyennyi veszekedést látunk, sokkal gyakrabban történnek konszenzusos megállapodások és megoldások, csak ez nem elég szaftos. Ez nincs a hírekben. A hírekben mindig arról tudunk, amikor emberek verekednek, meg beleverik egymás fejét a falba.
Persze, de hát ugye, hogyha ezt nagyon-nagyon szétszeded, meg így kizumulunk az egészből, akkor ez nagyjából ugyanaz a dinamika szerintem, mint amikor valaki panaszkodik, hogy úristen, milyen borzasztó hely a világ. Persze, mert nagyon sok rosszat látsz, mert pont azért, amit te az előbb elmondtál, hogy aminek hírértéke van, meg amiről beszélünk, azok általában a rossz dolgok. De hogy arra viszont nem szoktunk gondolni minden áldott nap, hogy egyébként meg mennyire jó amúgy a világ a történelem összes korábbi korszakához képest. Már így
van.
Közbiztonság, minden egyéb biztonság, jólét, komfort, érzet, minden egyéb szempontból. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy soha nem volt annyira jó a Föld, mint most. De hát nyilván ezzel párhuzamosan kialakult az is, hogy nagyon-nagyon fogékonyak vagyunk mindenre, ami viszont kattintékony, és szenzáció, és rossz.
Ja, igen. És amit ez eszembe juttatott, az a könyv, amivel kapcsolatban már többször is az elmúlt hetekben nem is tudom, reklámoztam a könyvet, vagy emlegettem, ez a Rutger Bregmannak a Humankind című könyve, amit azóta végighallgattam teljesen, és egyébként megrendeltem papírformában is, és most az adás előtt bele is olvastam abba a fejezetbe, ami ehhez kötődik, mert eszembe juttatott egy fejezetet, aminek adjából az a címe, hogy milyen az igazi demokrácia, vagy milyen az, amikor a demokrácia működik. És példákat hoz egyébként, hogy ehhez hasonló dolgok, mint amit most itt elmondtam, ami ebben a cikkben is volt, ezek azért rengeteg helyen vannak a világon, és ilyen hogy is angolul participatory budgetingnek hívják például.
Részvételi költségvetés, ezt pont tudom, mert ez van Budapesten is.
Na, szóval ilyen részvételi költségvetés dolog, ezeket csinálják Amerikában meg szerte a világon, és ezeket azért csinálják, mert volt egy Torres nevű helyen, hogy a két nagyon esélyes városvezető jelölt helyett egy harmadik nyert, az a harmadik pedig neki egyedül egy dolog volt a programja, hogy hát, hogyha ő nyer, akkor visszaadja a pénzt az embereknek, úgymond ők dönthetnek arról, hogy mire költsék el. És
ami megint olyan, hogy hát nyilván, hogy miért nem így volt eddig valójában?
Azért, mert az emberekkel el van hitetve, hogy buták, és nem értenek hozzá, hogy kell a költségvetést csinálni. Nem?
Hát nyilvánvalóan mikroszinten nem is, de hogy nem erről kéne, hogy szó legyen. Tehát, hogy nem annak kéne történnie, hogy amikor megválasztasz valakit, akkor őt azért választod, hogy téged reprezentáljon, mert a programjában olyan dolgokat emelt ki, ami neked is fontos, és akkor megbízol benne, hogy majd ő a mikroszinten majd jól zsongolkodik a számokkal.
De hogy pont az van itt, hogy bevonta az embereket abba, hogy mikroszinten is részt vegyenek a döntéshozatalban. Nem kell mindenkinek, és nem kell állandóan, de nem az van, hogy egyszer választottál, utána pedig visszaülsz a kanapéra, és 4 év múlva megint választasz, addig meg az, akit megválasztottál, igazából azt csinál, amit akar.
Hát, és általában pontosan azt is csinál, amit akar. Tehát, hogy ez az egész modell kurva rég megbukott, tehát, hogy ez nem nagyon látni, hogy ez máshogy lenne. Szóval ez az egész ilyen képviselői, meg nem tudom, ez az egész pipeline, ez nem jó. Ezt látjuk. És hogy most Budapesten egyébként szerintem egy kifejezetten pozitív változás, hogy itt például a részvételi költségvetés az úgy néz ki, hogy tényleg történik. Tehát én nem is tudom, idén is, meg tavaly is szavaztam projektekre, és egész jók valósulnak meg, és tényleg megvalósulnak. Tehát mit tudom, Blahán a zebra, meg ilyenek, tehát hogy amik ténylegesen praktikusan a városban segítik az itt élőket, azok tényleg úgy néz ki, hogy kezdenek megvalósulni. Hát nyilván azok, amik viszonylag megfizethetőek. Tehát továbbra sincs pénze a városnak, de most ebben nem menjünk bele, hogy miért. De...
Egy picit menjünk bele, mert ide akarom rángatni megint Torrest, amit az előbb említettem, hogy ott nagyon megharagudott a tartományi kormányzó, akinek az embere nem nyert a választáson, vagy mit tudom én, pártvezető, akárkicsoda, és azt mondta, hogy jó, akkor a város nem kap pénzt. Visszavágja a költségvetést. Szerinted mi történt?
Mikor mi történt? Amikor azt mondta, nem kap pénzt a város?
Igen, egy magasabb szintű ilyen hierarchiában azt mondták, hogy oké, nem kap a város pénzt, mert mit tudom én, tattara indok miatt. Magyarországon is tattara indokok miatt nem kapnak a városok pénzt, meg vonják el a Budapest költségvetését is.
Igen, tehát a járványkezelés miatt véletlenül pont az ellenzéki önkormányzatok nem kaptak forrásokat, igen, tehát ezt ismerjük. Hát most én azt látom, hogy itt mi történt, és az nagyjából a semmi, tehát hogy ebbe így beletörődtünk.
Torresben az emberek oda mentek a kormányzónak a nem tudom, palotája vagy irodája elé, és addig verték az ajtót, amíg azt nem mondta, hogy jó, oké, akkor megkapjátok a költségvetést.
Na igen, ez nagyon jól hangzik, és nem tudom, el akarunk menni abba az irányba, hogy Magyarországon miért nem tudunk tüntetni? Vagy ha csináljuk, akkor is rosszul csináljuk, és nem elég ideig, vagy nem elég jól.
Elmehetünk ebbe az irányba, igazából az egésznek egy gondolatindító volt a célja, aha, meg az, hogy erről az egész közösségi költségvetés, meg ilyen részvételi demokráciának is szokták hívni, hogy erre is egy, tehát a budapesti önkormányzat nem csak azért csinálja ezt, mert így eszébe jutott, hanem pont amit mondtál, hogy van ez a projektekre szavazgatás, és ugyanúgy, hogyha az embereket akarják meghallgatni, akkor nem egy loaded kérdőívet küldenek ki nekik, ugye, ami történni fog nem tudom hanyadjára, megint nem sokára, hanem oda hívják tényleg egy reprezentatív csoportot, és megbeszélik velük, és megkérik őket, hogy gondolkozzanak, mert a politikus elismeri, hogy ő részben végrehajtó, meg döntéshozó, de nem ért mindenhez, és nem is feltétlenül tud egy személyben dönteni, még akkor sem, hogyha meghallgatja azokat a szakértőket. Kimondottan tetszett az egész dolog, hogy ebben az egész két hétvégés dologban az embereket kiokosították arról, hogy miről fognak dönteni. Tehát, hogy nem az volt, hogy oké, besétálsz oda abba a kis izébe, abba a, tudod, amit mondtál, ilyen színházteremszerű valamibe, és akkor ott mindenki mondja a magáét, és senki nem ért semmihez, hanem hogy olyan emberek beszélgettek, akiket előtte fölkészítettek arra, hogy erről fogtok vitatkozni.
De valójában most ezzel te ugyanúgy, tehát te meglepődsz azon, hogy néha úgy is történnek dolgok, ahogy mindig kéne nekik, pont ugyanúgy, ahogy az újságíró meglepődött azon, hogy nem volt vita.
Én azon lepődök meg, hogy ebből nem látok többet, pedig szerintem több történik, csak az újságíró is azon tehát nem lesz belőle egy izgalmas hír, mert még egy jó címet sem lehet neki adni, mert kb. Úgy lehetett volna, nem tudom már pontosan mi volt a címe a cikknek, de hogy úgy lehetett volna nevezni, az emberek észszerűen megvitattak dolgokat és javaslatokat tettek az önkormányzatnak. Ez nem egy 21. századi 2022-es clickbait cikk cím.
Hát nem, de hogy valójában most, ha belegondolok, tehát én üdvözlöm ezt az információt, hogy volt ez a dolog, mert hogy budapesti vagyok, belvárosi, érdekel a közlekedés, tehát én erről szeretnék tudni, de valójában lehet, hogy én is csak annyira szeretnék tudni, hogy ez így volt. És akkor köszönöm. De hogy
de
valójában én már a clickbaitre sem kattintok, szóval nem vagyok jó példa, mert...
De sokkal nagyobb nyilvánosságot kéne kapnia annak, hogy ezek a dolgok történnek. Mert ez most
teljesen... De tudod, mi a baj? Valójában én egy újságíró helyében tehát én például azért sem tudnék újságíró lenni a jelenlegi médiapiacon, mert szerintem ilyenkor lezajlik a fejében egy olyan ilyen fiktív diskurzus, hogy most egy ilyen nagy képes, nagy betűtípusos, nagy cikket fogok ebből csinálni, hogy de menő, hogy a Karácsony Gergelyék ilyen meg olyan panelbeszélgetést kezdeményeztek. Húha, de hát ilyet nem írhatok ekkora betűkkel, mert akkor én leszek a ellenzék Bérenc, meg a Karigeri fan, és akkor az meg azért nem jó, mert akkor abból majd ír egy cikket a másik oldalon valaki, hogy én elfogult vagyok, akik meg amúgy is arról írnak, hogy ahogyan ők elfogultak. Érted? Tehát, hogy egyszerűen nem tudod levakarni ezt a pártpolitikai, meg ezt a balra-jobbra Orbán Gyurcsány maszlagot az egészről. Ez mindig ott van. És szerintem ez nagyon-nagyon sok mindent meggátol. Ahogy most, tehát nem mindenben ott van ez az egész ilyen árnyék. Hogy nem lehet dolgokról beszélgetni.
Ez ott van a felszínen, de közben lent, ez az 50 ember, biztos vagyok benne, hogy nem mind ellenzéki volt, és nem is mind kormánypárt, és nem azért tudtak egymással beszélgetni, mert egyébként ugyanarra szavaznak 4 évente, hanem egyszerűen az emberek képesek egymással értelmesen beszélgetni, függetlenül attól, hogy hova szavaznak, mert mert egyrészt megmondják nekik, hogy most arról döntesz, hogy mi fog történni a környezetedben, teljesen függetlenül attól, hogy kire szavazol.
Na hát igen, de hogy pontosan ezért haragszom mind a két oldalra nagyon-nagyon régóta tartósan, mert ezzel a szardobálással és azzal, hogy mindig minden arról kell, hogy szóljon, hogy ő mondta, vagy ő mondta, és akkor ez most azon az oldalon, vagy ezen az oldalon hangzott el, ezzel elveszítjük azt a képességet a társadalmunkból, hogy dolgokról beszélgessünk, és ne emberekről, akik mondták a dolgokat. És ez az, ami végtelenül dühít, és ezért haragszom, talán az ellenzékre még jobban is. Mert hogy ami most a kormányzó erő, ők szerintem egy borzalmas dolgot csinálnak, viszont azt konzisztensen és kiszámíthatóan. Tehát oké, ez az A változat, de hogy a B oldalon meg nem látok ilyet. Ott csak azt látom, hogy az A rossz. És hogy így soha nem fog az kiderülni, hogy mi az, ami rossz valójában. Tehát így nem fogok a szomszédommal elbeszélgetni, így nem fogok a fideszes rokonnal elbeszélgetni arról, hogy egyébként milyen várost szeretnénk, egyébként milyen adórendszert szeretnénk. Soha az életben nincsenek ilyen beszélgetések, mert mindig csak arról indul el egy beszélgetés, hogy melyik lop többet, melyik lopott régen többet, melyik lopna többet, ha most ő lenne, és amúgy meg migránsok, akik meg nincsenek itt.
De Csabi, pont ezért mondom, hogy szeretném, hogyha több, hogy vállalja az újságíró, és legyen reprezentálva többször ez a fajta dolog, mert ezt most teljesen mindegy, hogy ki, de csinálják emberek ezeket a közösen megvitatunk dolgokat, és eldöntjük, hogy legyen minden, hogy lássa már mindenki, hogy ezt is lehet, hogy ez van. Hogy igen, ne tűnjön el, és ne... De te is mondod nekem, hogy van ez a projektekre szavazgatás. Mi, 3 havonta egyszer van egy cikk egy ilyen dologról? És valahol alul kisbetűvel?
És egyébként az a durva, hogy erről a részvételi költségvetésről én kizárólag azért tudtam, mert amikor ez elindult, akkor volt egy ellenzéki újságíró barátnőm, aki amúgy elküldte nekem, hogy ja, amúgy ez van, de nem hírportálon olvastam, hogy amúgy szavazzak projektekre.
Tehát ez
és
az,
emiatt, tehát, hogy...
de enge, és én erre akarom kiélezni ezt az egészet, hogy és egy kicsit a sajtót felelősségre vonni, és erre egy példát is akarok hozni, mert mielőtt folytatom és ezt az egész felelősségre vonást, hogy a briteknél próbálkoztak egy olyannal, az volt a neve, hogy People's Parliament, tehát az emberek parlamentje, behívtak random embereket beszélgetni témákról a tévébe. És lehetett nézni, és az volt a műsornak az elképzelés a műsorral kapcsolatban, hogy hát ezek majd ilyen jó Jerry Springeresen összevesznek egymással, de legalábbis olyan lesz, mint egy parlamenti közvetítés, és rohadtul nem az volt, egyáltalán nem vitatkoztak ilyen agresszíven, hanem értelmesen beszélgettek egymással, jó ötleteik voltak, és minden alkalommal egy konszenzusos megoldással jöttek ki. Mit csinált szerinted a tévé?
Tehát nyilván levette, mert nem volt elég botrány. Na igen, de hogy ugyanezt megcsinálta tavaly a Partizán a YouTube-on. Közgyűlés címmel, pontosan ugyanez, behívtak mindenféle élethelyzetből 20-30 embert, és ugyanez volt az egész, hogy a Gulyás Marci feltették kérdést, és akkor az szerint, hogy pró vagy kontra, balra vagy jobbra ülsz egy teremben. És utána összereszti az embereket bizonyos alkérdések mentén, hogy akkor vitassátok meg, hogy te miért odaültél, te miért ideültél. Imádtam egyszerűen. Tehát, hogy melegjogokról, kisebbségekről, mindenféle kényelmetlen kérdésről volt szó, és azt hiszem 4 adást élt meg, és egy ideje nem látom, hogy folytatnák. Pedig szerintem, ha valami, akkor ez egy nagyon közszolgálati és nagyon király dolog volt. Szóval igen, yeah. Ezt kéne csinálni, igen, meg nagyon sok más is kéne csinálni, és igen, tehát valójában bennem is egy csomó indulat van a médiával kapcsolatban. Tehát én is azt látom, hogy amit látok, amilyen sűrűn látom, és ahogyan súlyozva van, amit látok, az biztosan helytelen. És megértem, hogy nincsenek túlfizetve az újságírók, megértem, hogy nagyon bonyolult ez az egész, és megértem, hogy pénzből élnek, és hirdetőik vannak, és mit tudom, ezt én mind megértem, de hogy mivel valós közszolgálatiság nincs ebben az országban, mert úgy, ahogy van, az egész médiapiacot leuralta a kormánypárt, innentől, hogyha már tőlem, mint olvasótól pénzt kérnek az úgynevezett független sajtótermékek, hogy ők tudjanak függetlenek és közszolgálatiak, bármint talán ezt a szót talán nem merik használni egyébként, de hogy tudjanak függetlenek maradni, meg tudják folytatni munkáikat, tőlem pénzt kérnek. És oké, én nagyon szívesen adnék, mert sajnos sokáig voltam előfizetve több magyar újságra, már egyre sem vagyok, mert sajnos ezt a munkát én nem akarom támogatni. Hogy valójában pontosan ugyanazokat a dinamikákat és ugyanazokat a rossz működéseket másoljuk le, amiért folyamatosan szídjuk az állami sajtót. Tehát én nem gondolom, hogy sokkal előremutatóbb lenne az, hogy minden nap lehozom 12 különböző cikkben, hogy a Fidesz lop. Tehát valójában nem érdekel már. Tehát, hogy igen, tudjuk, mindig is így volt, és a másik is lopott. Nem ez a lényeg, hanem pontosan, amit te mondasz, hogy oké, ez van, ezt tudjuk, de amúgy meg történnek ilyen dolgok, hogy emberek beszélgetnek, és érted, hogyha ezzel tudnánk, nem is ezzel, hanem mindenféle dologgal tudnánk az emberek gondolkodását egy kicsit kivenni ebből a posványból, hogy mindnap jön egy hír, hogy minden szar, tehát talán egy kicsit jobb hely lehetne, meg mondjuk pont ez az, hogyha én görbetükröt akarok állítani a kormánysajtónak, meg egy jobb médiát szeretnék, ami az emberek életét segíti, hogy konstruktívabban tudjuk egymás életét jobbá tenni, mit tudom én, akkor talán nem a szarba kéne az arcukat dörgölni, hanem valamiféle olyan közszolgálatiságot nyújtani, mint amit ez a Partizán műsor nyújtott. Hogy igen, nagyon mások vagyunk mi ebben az országban, igen, nagyon más gondolunk a melegekről, a cigányokról, mit tudom én, de hogy ez nem baj, hanem kezdjük el megbeszélni az igazi dolgokat, és ne onnan indítsunk, hogy te azért gondolod ezt, mert DK-s vagy. Tehát nem. Tehát hogy a világ nem ennyire egyszerű, és azzal, ha azt hisszük, hogy a világ ennyire egyszerű, azzal azok nyernek, akik már amúgy is nyertek, mert igen, könnyen berakhatóak vagyunk fiókokba.
És sajnos itt ebből nincs más kiút, mint hogy valaki felvállalja, hogy olyan dolgot tesz az asztalra, ami lehet, hogy nem néz ki a legfinomabbnak, meg a legizgalmasabbnak, de ettől még egészséges. És szándékosan használom ezt a kaja példát, mert a hírek, amiket olvasunk, az átlagember számára valószínűleg a legnagyobb mennyiségben fogyasztott mentális táplálék. És ami most Magyarországon elérhető a hírportálokon, meg a Facebookon, főleg bazdmeg a Facebookon keresztül, az konkrétan káros. Tehát biztos, hogy roncsolja a szervezetét az embernek, azért, mert nagyon, nagyon rossz mentális állapotot idéz elő, és a rossz mentális állapot nagyon rossz fizikai állapothoz vezet. Tehát, és jelenleg erre semmiféle figyelmeztetés nincs, nem látod a kötelezően kirakva a honlap elé, hogy ezt az oldalt csak akkor olvasgasd, hogyha tudomásul veszed, hogy ez károsítani fogja az egészségedet.
Hát mint ahogy a cigis dobozra rá van írva, hogy meghalsz, ugye, hogy
arra rá van
írva. Telexre is, hogy, izé, hogy ne olvasd naponta 5 hírnél többet, mert stresszes leszel és meghalsz.
Hát igen. Pedig, és tudod, ugyanez a könyv, amiről mesélek már itt többször hetek óta, azzal indít egyébként a hírekkel kapcsolatban, hogy ez egy ugyanolyan a szervezetünkre hatással lévő ilyen matéria, amit bejuttatunk a szervezetünkbe a szemünkkel, meg a fülünkkel, meg, és semmiféle szabályozás nincs rá tulajdonképpen. És annak ellenére, hogy bizonyítottan káros hatása van annak, hogyha negatív híreket olvasunk, és ilyen negatív hírekkel van tele a sajtó, mert ez az, amit az emberek megesznek. Ez kb. Ugyanolyan dolog, mint hogyha a full cukros, full sózott gyorskaját adnák mindenhol. Azért, mert hát ezt eszik az emberek.
Hát igen, de hogy az a baj, hogy a kapitalista logikában nem tudunk ilyen szempontból kimozdulni, és most akkor előengedem magamból az anarchistát, hogy oké, tegyük fel, hogy akkor ezt szabályozni kéne, de hogy mit tudunk azokról az esetekről, amikor hú, ezt valaki szabályozza már, ki fogja szabályozni? Hát pont az, aki miatt eleve szar, már most.
Kicsit hátrébb lépve még rögtön rá is lehet már ütni, hogy akkor most a szólásszabadság ellen vagyok én azzal, hogy szeretném korlátozni azt, hogy mit mondhat a sajtó.
De hogy pont ez az, hogy valójában ez egy megnyerhetetlen vita mind a két oldalról, és örökre fog tartani, mert tehát eleve, tehát a szólásszabadság definícióján már össze lehet veszni, szerintem bizonyos körökben, hogy most akkor, érted, szokásos vita, hogy most akkor a szólásszabadságba beletartozik-e az, hogy neonácik is elmondhatják, amit gondolnak a világról. És hát, érted, és akkor jön az, hogy jaj, hát azért nem, mert hogy ők a halálát akarják ennek magának. Oké, de hogy ez nincs benne a definícióban. Valaki szerint benne van, valaki szerint nincs.
Várjál, ha már a neonácikat említetted, van egy tök jó sztorim, azt hiszem Ausztriában van egy városka, amit évente egyszer megszálltak egyébként a skinheadek azért, mert ott van eltemetve egy második világháborús nagy Hitler párti, nem tudom kicsoda, most teljesen mindegy, hogy ki, oda mennek, és ott volt a nagy felvonulás, meg minden, és a kis falunak tele volt a töke vele, meg mindig jöttek az ellen tüntetők is, és akkor az egész falu fölbojdult, és elegük volt belőle, és egy baromi okos megoldást választottak, az lett a megoldás, hogy ha azon a napon oda mennek a szélsőjobbosok felvonulni, ahány kilométert megtesznek, a falusiak vállalják, hogy minden kilométer után mindenki bead, mit tudom én, hány eurocentet vagy eurót egy alapba, amelyik alapból azt támogatják, hogy a fiatalok kikerülhessenek a szélső jobboldali csoportokból, ez egy valami exitnek hívják, hogy, és ezeket a szervezeteket támogatták, akik segítenek nekik elhagyni a szélső jobbos ilyen hát rossz hatású csoportokat.
Hát, na jó, de azért ahhoz az egyénben kell megszületni a döntésnek, nem? Hogy el akart hagyni, vagy nem tudom.
Ez megszületik benne, csak nagyon sokszor nem kapnak hozzá támogatást. Tehát ez egy, most ezt tegyük félre, ez egy működőképes dolog. Jó, vannak okay. Ilyen civil szervezetek, akik segítenek embereknek elhagyni ezeket a szélsőséges csoportokat. Csak itt a poén, vagy poén, hát az okos értem. Dolog az volt, hogy ha jönnek oda tüntetni, akkor igazából a saját romlásukat hozzák magukra. És
hát ezeket. Jó, igen, ez egy tök szép izolált példa, ami működik, csak tehát hogy azon én őszintén sokat gondolkodom, hogy most mit lehetne tenni azzal, hogy a világban, hírekben, zenében, moziban, mindenben a szarra van nagy tömegigény, és hogy ez a tendencia nem javul, hanem romlik, és persze én, mint egyén hozhatok olyan döntést, hogy engem nem zavar, hogy szar a popzene, mert én kortárs jazzt hallgatok, és azt meg kikaparom magamnak, és az 50 haverommal mi azt szeretjük, és ez nekem elég, de hogy ettől még ugye hát a világ az nem erre megy. Ami persze engem továbbra sem kell, hogy érdekeljen, de hát mondjuk azért tegyük fel, hogy az ország, ahol élek, meg a kontinens, ahol élek, azt mondjuk nem szeretném, hogy fasiszta irányba menjen, ami jelenleg ugye történik, tehát hogy most lett Olaszországnak is szélsőjobbos elnöke, meg svédeknél, hollandoknál is vannak ilyenek, az osztrákoknál is vannak ilyen tendenciák, szóval nem néz ki jól, ahogyan a világ most gondol magára.
Én egy kicsit azzal próbálom magamat nyugtatni, hogy amikor azt jut eszembe, hogy basszus, itt mindenki chipset eszik, akkor így ezt kicsit végig gondolom, és biztos, hogy nem. Biztos, hogy nagyon sokan értelmes, normális ételeket esznek, csak ők is talán úgy gondolják, hogy ők itt egyedül vannak, és körülöttük mindenki chipset eszik. És hogyha valahogy tudnánk, hogy igazából a jó dolgokon keresztül kötődnénk össze, nem pedig azon, hogy közösen utálunk valamit, vagy a rossz dolgokon, akkor az talán segítene.
Amúgy most tökre megfogalmaztad azt az ilyen nemrég megfogalmazott ilyen életfilozófiámat, amiben most eléggé elkezdtem hinni, hogy igen, tehát hogy olyan embereket próbálok megtartani és aktívan az életemben tartani, akikkel jó dolgokon kötődöm, meg akikkel olyan dolgokban veszek részt együtt, ami felemel, és ami után úgy megyek haza, hogy ma ez egy jó nap volt, és a többi embernek meg nem adok időt, meg nem adok energiát, aki meg az ellenkezőjét csinálja, és a másik meg, hogy például most a kapitalista logikán maradva, hogy próbálok a vásárlásaimmal olyan szinten tudatos irányba menni, hogy ha tehetem, akkor mondjuk inkább veszek igénybe szolgáltatást, mint veszek tárgyat, illetve hogyha próbálom minőségre cserélni mennyiséget, tehát hogyha mondjuk most például jön az ősz, és rájöttem, hogy alig vannak meleg ruháim, és ahelyett, hogy elmennék a H&M-be vagy a Zarába venni bulcsikat, rájöttem, hogy hát basszus, hát a legtöbb számomra kedves kis underground zenekar árul mörcsöt. Úgyhogy most fogok venni például Jazz Boys pulcsit, akik egy kis zenekar Magyarországról, és nekik tök jó, hogy van hasznuk a bandapólón, nekem meg lesz egy pulcsim télre. Tehát, hogy próbálok ilyen minőségi apróságokban javulni. Tudom, hogy ez most totál nem tartozik ide, csak szerintem gondolatiságában ideillik.
Nagyon, nagyon tetszik a gondolkodásmódod. És nem is akarok most belegondolni abba, hogy most ez milyen pulcsi vagy hogy te van egy gondolatmeneted, ami egyértelműen azt hozza ki, hogy ha ezt megveszed, az igazából jó nekik is, meg jó neked is. És
ettől függetlenül ugyanúgy egy bangladesi gyerekmunkás varja össze azt a pulcsit, amire majd az ő logójuk rákerül. Csak azt mondom, hogy ha azt egy szívtelen plázában veszem meg a nagy cégnek hasznot hajtva, az biztosan rosszabb, mint hogyha amúgy közben támogatok egy művészt, aki számomra értéket teremt. Tehát nyilván nem tökéletes megoldás, de számomra egy kielégítőbb megoldás.
Én abszolút értem ezt, és ilyen formán egyébként tökre javasolt lehet így Meskán vásárolni, vagy Etsyn vásárolni, mert ott emberek készítenek a kezükkel dolgokat, és őket, és nekik tudsz segíteni, és itt tudnak kapcsolódni igazi emberek egymással, és örömet szerezni egymásnak azzal, hogy te értékeled az ő munkáját, amivel ő készített valamit, és közben kapsz valamit, amit lehet, hogy szívvel, lélekkel készítettek.
Így van, meg hát ugye a szokásos klisé, ugye az act locally, az nekem nagyon működik, hogy például nagyon szeretem azt, hogy az utcámban van 12 kávézó, mindegyikben hasonlóan jó kávét lehet inni, teljesen lényegtelen, de hogyha választhatok, akkor nem a franchise-ba megyek be, hanem abba, ahol már egyszer beszélgettem a barisztával, és tudom, hogy ez egy testvérpárnak a kávézója, akiknek ez a saját biznisze, tehát hogyha választhatok, hogy hol költök el 600 forintot egy túlárazott specialty espresszóra, akkor azt választom. Meg mondjuk egy kocsmában is megkérdezem a jatt adásnál, hogy egyébként, hogyha most kártyával jattot adok, akkor azt ő valaha megkapja-e, vagy valami arctalan főnökének megy, és akkor az arctalan főnöknek nem jattolok. Hanem akkor mondjuk KP-ban adok jattot a szimpatikus pincérnek, vagy a pultosnak. Szóval ezek ilyen apróságok, amiktől nekem jobb. Aztán persze lehet erről azt gondolni, hogy hülyeség, de...
Szerintem így kvázi akkor a mai adásnak így egy tanulságaként, vagy egyáltalán így egy ilyen univerzális tanulságként levonható, hogy kapcsolódjunk a környezetünkkel, és mert a körülöttünk lévő emberek is azt szeretnék, hogy jobb legyen a környezet. És nem valami csodát kell várni politikusoktól, meg akárkiktől, akik öltönyben, nagy termekben ücsörögve baromságokat beszélnek, meg egymással vitatkoznak, az egy show. És
egy elég unalmas.
És egyre unalmasabb.
Igen. És attól nagyon sokat nem tudunk várni. Hát igen, viszont ti várjátok a jövő heti adást, mert az is lesz, ahogy ez is volt.
Jövő héten jövünk. Sziasztok.
Így van. Köszi szépen. Sziasztok.